Szerető mennyei atyánk, hálával magasztalunk téged, hatalmas atyai szívedért, ahol még mindig sok ember számára van hely. Számunkra, akik már ott vagyunk, és azok számára, akiket még odavársz, akikhez minket akarsz küldeni, Uram, hogy elmondjuk, milyen csodálatos vagy. Felfoghatatlan, érthetetlen a kegyelem, is mégis annyira világos és annyira egyszerű, hogy nem marad rejtve senki előtt, aki magát megalázza, aki elismeri felségedet, szentségedet és a maga tisztátalanságát és erőtlenségét. Uram, légy itt közöttünk, és adj áldást a mi együttlétünkre. Hagy könyörögjünk hozzád ezért a házért, ahova újra és újra összegyülekezhetünk. Legyen a te oltalmad alatt, a te szárnyaid alatt. Uram, kérünk téged, dicsőítsd meg magadat életünkben, dicsőítsd meg azzal, hogy megtanítasz bennünket keresztet hordozni, hogy megtanuljuk a te igád gyönyörűséges és a te terhet könnyű. Uram, nem vagyunk ebben jó tanulók. Újra és újra kezdjük, újra és újra megbotlunk, elesünk terheink alatt, de nincs hova mennünk, csak hozzád, újra és újra jöhetünk, és te átölelsz és felemelsz. Tedd ezt velünk most is. Amen. Az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 8. fejezetéből van a mai napra kijelölt ige. Fülöp Krisztust hirdeti Samáriában. Ugye ennek az előzménye az, hogy már az Úr Jézus hirdette Samáriában az igét, mégpedig rendkívüli módon, amikor a kútnál várakozott. Jézus nem is hiszem, hogy a tanítványokra várakozott, tudta, hogy visszajönnek. Jézus a samáriai asszonyra várt. És amikor hallgatta, az egyik legcsodálatosabb történet abban a tekintetben, hogy az asszony lelepleződik, megtudja, hogy hol lehet Istent imádni, azonnal elmegy és elmondja, Jézus mindent elmondott, és a samáriaiakban megmarad valami fontos, kell nekünk ez a Jézus, kimennek hozzá és kérlelik, hogy maradjon még. Tehát nem egy olyan terület, ahol nem hangzott az evangélium, mert maga az evangélium lényege, a Krisztusban megjelent isteni szeretet, maga Krisztus jön, és mondja el az embereknek az üzenetet, aminek az a vége, hogy most már nem az asszony, te miattad hiszünk, hanem mert magunk láttuk és hallottuk. És ez egy olyan előkészített talaj, hogy amit hallunk az igében, itt a Cselekedetek könyvében, nem csodálkozhatunk azon, hogy Fülöp ige hirdetését olyan őszinte szívvel hallgatták és fogadták be. Ugyanakkor azt hiszem, hogy az is nagyon fontos, hogy ezen a helyen legyen a varázslónak a szerepe, mert sehol nincs olyan hely, ahol hangzik az evangélium és a sátán ne lenne jelen. Jó volna, ha nem lenne, de nincs ilyen hely. Ezt nem azért mondom, hogy féljünk tőle, mert nincs mitől félni. Bevezetőben szeretném csak elmondani, mert utána nem akarom magunkat, az egyházat vagy az egyházakat különösebben bírálni és szidni, de igazából, amit elmond Simonnak Péter, igazából az egész egyházra jellemző, a versengés, a keserű irigység, és az, hogy azt gondoljuk sokszor, hogy pénzen meg lehet valami olyat vásárolni, ami örök. És minden rossz gyökere a pénz szerelme, remélem mindenki a saját életében is rádöbben arra, hogy sokszor lesz fontosabbá, mint Jézus maga. És nem lenne jó, ha valaki azt mondaná, hogy vele sose fordul elő, mert akkor nem veszi észre, hogy már rég benne van ennek a csapdájában. Amikor látunk csodálatos templomokat, mondjuk a kölni dómra gondolok, egyszer láthattam szemtől szembe, az ember még törpének se tarthatja magát, amikor megáll abba a hatalmas templomba, meg csarnokba. Nem tudom, mennyit szolgálta Isten dicsőségét, biztos azt is, de biztos, hogy sok minden más is benne van és mögötte van. Az emberi hiúság, a dicsekvés, legyőzni a másikat és megmutatni a hatalmat. Nincs tiszta egyház. Tehát, ahogy közöttünk is munkálkodik a gonosz, hogy elvegye a figyelmünket, hogy segítsen aludni, behunni a szemünket, és valami módon, hogy amit Isten személy szerint nekünk akar mondani, azt pont ne halljuk meg, mert olyan fáradt voltam, nem aludtam, vagy bármi jöhet. Tehát ebben munkálkodik közöttünk, ami a jó, hogy az Úr maga is munkálkodik közöttünk. Nem egyforma a hatalom, de azt, hogy én mit fogadok el Isten nagyságából, szeretetéből, felkínált irgalmából, kegyelméből, azt erősen rám bízza. Hogy igényleme azt, amit ő felkínál. Hogy tudok-e összezuhanni, és azt mondani, Uram, hogy enélkül nem is akarok tovább menni. Tehát a 8. fejezet 6. versétől, akik pedig szétszóródtak, elmentek és hirdették az igét, Fülöp lement Samária városába, és ott hirdette nekik a Krisztust. A sokaság egy szívvel és egy lélekkel figyelt arra, amit Fülöp mondott, mivel hallották és látták azokat a jeleket, amelyeket tett. A tisztátalan lelkek ugyanis sok megszállottból hangosan kiáltozva kimentek, és sok béna és sánta is meggyógyult, és nagy öröm volt abban a városban. Már régebben élt abban a városban egy Simon nevű férfi, aki varázslással foglalkozott, és ámulatba ejtette Samária népét, mivel valami igen nagynak állította magát, a város apraja nagyja hallgatott rá, és azt mondták, ő az Isten hatalmának nevezett ereje. Hallgattak rá, mert varázslásával már jó ideje ámulatba tartotta őket, de amikor hittek Fülöpnek, aki az Isten országáról és a Jézus Krisztus nevéről szóló evangéliumot hirdette, megkeresztelkedtek férfiak és nők egyaránt, Simon maga is hívő lett. Majd miután megkeresztelkedett, Fülöp mellé szegődött, és amikor látta, hogy jelek és nagy csodák történnek, egészen elámult. Amikor meghallották a Jeruzsálemben lévő apostolok, hogy Samária befogadta az Isten igéjét, elküldték hozzájuk Pétert és Jánost, ők lementek, és imádkoztak értük, hogy részesüljenek a Szentlélek ajándékában, mert még egyikükre sem szállt rá, csak meg voltak keresztelve az Úr Jézus nevére. Akkor rájuk tették a kezüket, és részesültek a Szentlélekben. Amikor látta Simon, hogy az apostolok kézrátételével adatik a lélek, pénzt ajánlott fel nekik, és így szólt, adjátok meg nekem is ezt a hatalmat, hogy akire ráteszem a kezemet, az vegye a szent lelket. Péter azonban ezt mondta neki, vesszen el a pénzed veled együtt, amiért azt gondoltad, hogy pénzen megszerezheted az Isten ajándékát. Nem részesülhetsz, és nem is örökölhetsz ebből, mert a szíved nem egyenes Isten előtt. Térj meg tehát a gazságodból, és könyörögj az Úrhoz, hát ha megbocsátja neked szíved szándékát. Mert látom, hogy keserű irigység és gonoszság fogságába estél. Simon így válaszolt, könyörögjetek értem az Úrhoz, hogy semmi se szálljon rám abból, amit mondtatok. Ők pedig bizonyságot tettek, és hirdették az Úr igéjét, azután visszatértek Jeruzsálem felé, és közben sok samáriai faluban hirdették az evangéliumot. Amen. Kedves testvérek, befogadni Isten szent lelkét, átmenni az ajtón és részesülni a Szentlélek ajándékában, életünknek, Isten felé elinduló életünknek egy nélkülözhetetlen része. Miután ajtókról beszélünk a délelőtti alkalmakon, én ezt írtam föl, hogy ne menjetek be minden ajtón. Mert rengeteg ajtót nyitnak ki az emberek előtt a mi korunkban. Nem a politikával kívánok foglalkozni, csak mindig eszembe jut, hogy olyan jó kis egyszerű világ volt az a kommunista világ minden borzalmával együtt, mert vagy hiszel Istenben, vagy nem is kész. Ez volt úgy a fő csapás. Most meg annyi Isten jött be Magyarországra. Minden városban és minden faluban. Seregével jelennek meg az Istenek. Ráadásul egy kicsit olyan ez, mint a Simonféle cselekvés, hogy az embereket ámulatba ejtik. Jé, Hát ez a valami. És lehet, hogy nem maradnak mindig ugyanazon az egy ajtón be, mert kijönnek, mert csalódnak, aztán bemennek egy másik ajtón, de az igazából, amit mondani szoktak, hogy csöbörből vödörbe, mert ezek az önmagukat kínáló és sok rendkívüli dolgot felmutató cégek mind egy uralom alatt működnek. Csak egy mondat erejéig mégis bekapcsolnám, hogy sokszor sajnos a szervezeti egyház is ugyanez alatt az uralom alatt működik. Nem az a dolgunk, hogy állandóan csípőből lőjük a szervezeti egyházat, hanem hogy akik bemegyünk azon az ajtón, amelyik Jézus, ő a juhok ajtaja, akik bemegyünk azon az ajtón, amelyen keresztül részesülhetünk a Szentlélek ajándékában, kérjük a képességet ahhoz az élethez, amely nyilvánvalóvá teszi, hogy egészen különleges, minden mással szemben összetéveszthetetlen kincseket kaptunk. Nem az a dicsekvés fontos, hogy én minden utcasarkon és minden alkalommal arról tegyek bizonyságot, hogy befogadtam az Urat, részesültem a Szentlélek ajándékában, és egyszerre minden megváltozott az életemben. Az életünk nagy változásairól nem kellene prédikálni, élni kellene. Mert a ősi példám, ülünk egy családi asztalnál, 120 kilós édesapa, aranyos kislány, esszük az ünnepi, a vasárnapi menüt, vendégségbe vagyok ott, és különösebben nem figyeltem a családtagok működésére, figyeltem, jó volt a leves, ettem a levest, csak egyszer megszólal apuka, ráüvölt a kislányára: kislányom, ne szürcsölj, egyél szépen, mint apuka. És akkor vettem észre, hogy apuka szürcsöl, és folyik a két szája szélén a leves. Hát én nem tudom, hogy ez a kislány hogy fogja megtanulni, most úgy csináljon, mint apuka, vagy amit mond apuka, melyiket kellene inkább csinálni. Tehát éljünk. Jó az a missziós társaság, ahol azt mondják, mi az evangéliumot képviseljük, és néha beszélünk is róla. Mert a másik része az, amikor cselekszenek. Nem akarom mondani, hogy ne beszéljünk róla, mert a tegnap délutánt azért nem felejtem el, mindenki felnyújtotta a kezét. Vagyis, hogy jövő évig már mindenki fogja hirdetni az evangéliumot, mert erre van szüksége ennek a világnak. De természetesen arra is szüksége van, hogy olyan jelek kövessék, amiből a körülöttünk élők, akik 10 éve, meg 20 éve, meg 30 éve, meg akik elég öregek vagyunk, azt mondjuk, hogy 60 éve, vagy még régebben is ismertek, hogy elmondják, ez más emberré lett. Mert Isten munkája bennünk az, hogy tényleg más emberré leszünk. Nem tökéletessé, de sok mindent átértékelünk az életünkben, és amikor a megtérés folyamatában élünk, abban, hogy a gondolkozásunkat újra és újra Isten szavához igazítjuk, és az életünket, ugye a megtérés egyik szava, a metanoia, ez azt jelenti, hogy gondolkozásmód megváltozása, tehát odaigazítása az Isten szavához. A gondolkozásnak kell először megváltozni. És elmondhatom, hogy én nekem már elég régóta, amikor megismertem az Úr Jézust, a gondolkozásom megváltozott, de még az életem nem követte. Tehát nem annyira egyszerű ez az új keresztény szent élet, de van benne egyfajta növekedés, még akkor is, hogyha vannak benne megbotlások és lecsúszások is. Figyelnünk kell tehát folyamatosan, kitartóan Isten szavára, és hát figyelnünk kell önmagunkra. Meg kell vizsgálni ennek az igének az alapján, de Isten azért adja az igét, hogy az attól kezdve, hogy valamit megértettünk, az ott legyen velünk, előttünk, hogy megnézzük, két ember csinál csodákat. Fülöp és Simon. És Isten azt akarja, hogy ez egész életünkön át ott legyen előttünk, mert látjuk azt, hogy más-más hatalommal cselekszik a két személy. Simon, így van kinyomtatva a Bibliánkban, hogy Isten hatalma, vagy hatalmas ereje, minthogyha azt sugalná, hogy hát tényleg Simon valami csodálatos, rendkívüli erővel cselekszik, és tesz csodákat, és ámulatba ejti az embereket, és követik őt. És nincs tévedés, mert hatalmas erő van Simon mögött. De nem Istennek az ereje. Nem Jézus áll mögötte, hanem a sötétség világának a fejedelme, aki képessé teszi arra, hogy ámulatba ejtse az embereket. Képessé teszi arra, hogy olyanná legyen, akit követnek. És jön Fülöp, és ott is a sánták járnak. Megerősödnek a bábak. Meggyógyulnak betegek. Külsőleg, látszólag lehet, hogy nincsen semmi különbség. De Fülöp az evangéliumot hirdeti. Fülöp küldetése nem a csodákért van, hanem azért, hogy az emberek lássák azt a hatalmat, amelyik szeretettel tekint az elveszett világra, a szenvedő emberre, és a fizikai gyógyulásnál sokkal nagyobb kincset kínál. Ő az Isten országát és Jézus Krisztus nevét hirdette. A Krisztus nevéről szóló evangéliumot hirdette. Ha az Isten országára gondolunk, akkor még nem biztos, hogy helyesen gondolkozunk. Hiszen azzal, hogy bejöttek az istenek, azzal különböző mennyországok is bejöttek. És a menny, azt hagyjuk el belőle, de hát különféle halál utáni nagyszerűségek és ámulatba ejtő dolgok jöttek be. És néha el kell csodálkozni embereknek a naivitásán, amikor arról beszélnek, hogy milyen nagyszerű dolog vár rájuk a halál után. És akkor majd találkozom ezzel is, meg azzal is. Persze én is találkozni fogok, remélem Lutherrel, meg Pállal, meg Péterrel, meg sok nagyszerű emberrel. De ebben egy olyan csalókafény van, aminek nincs semmi alapja. Fiatalon megözvegyült, főleg nők jönnek azzal, hogy de ugye a mennyországban újra együtt leszünk. Néha még azt is, hogy újra házasok lesznek. Hál' Istennek itt nem egyszerűnt élünk, de nem egyszerű. Nem egyszerű. De ott egy nemek fölöttiségben fogunk élni, és az nagyszerű lesz. Tehát nem fog újra férhez menni. Ráadásul elmúlik egy fél év, és ha nagyon vallásos, akkor eljön és bemutatja az új barátját. És akkor nem tudom, majd elmegy a másik oldalra, akkor kivel akar, hogy lenni. Csak hogy látnunk kell, ott van mögötte egy sötét hatalom, amelyik néhány pillanatra, órára, hónapra, fél évre, évre valami kis csemegét fölmutat, ami addig megnyugtatja, aztán utána megy tovább, megint azon az úton, amin addig is járt, vagyis a saját útján, vagy a sötétség útján. Fülöp mögött A világ teremtő Isten hatalma áll. Fülöp nem akarja, hogy beleszeressenek a hallgatói, és azok, akikkel csodát tett. Volt szó a sztárokról István ige hirdetéseiben. Fülöp nem akarja sztároltatni magát. Amit Isten rábízott, azt elmondja. És rábízza Istenre. Hogy mi átszódott le Simon lelkében azt, hogy csatlakozott a hitre jutottakhoz, nem egészen pontosan tudjuk. De mégiscsak kiderül a végén, hogy azért annyira tiszta szándék nem volt benne. Meglepődött, elcsodálkozott, csettintett a nyelvivel az anyját, ez már valami. És amikor kiderül, hogy nagyobb valami, mint amit ő gondolt, akkor azonnal úgy érzi, hát már jó nagy halom pénzt bezsebelt a manipulációival, akkor most egy kicsit áldoz ebből a vagyomból arra, hogy megfizesse az apostolokat, hogy ő is képes legyen kézrátétellel továbbadni a Szentlélek ajándékát. Sokszor elgondolkozom azon, hogy mit érnek a kezeim, és tudom, hogy semmit. Tehát a liturgiánk szabálya szerint, ha esketek egy fiatal párt, elmondom az áldást. A konfirmációkor elmondom az áldást, meg ahol kell alkalmazni a kézrátételt, elmondom. De ahol alkalmazni kell a kézrátételt, ott mindig megtanítom előtte, hogy tőlem ők nem részesülhetnek semmiben. Tehát, hogy én nem tudok nekik olyat adni, amire szükségük van, de Isten elvégezheti bennük. És hogyha arra gondolnak, hogy milyen jó egy... Nem sok ilyen édesapa van sajnos. Milyen jó egy olyan apai érintés, amelyik magához öleli a gyereket, amelyik a gyerek fejére teszi a kezét, amikor az szenved, vagy kétségei vannak, és képzelje el, hogyha ez egy emberi érintés milyen jó, akkor gondoljon arra, hogy milyen csoda történhet akkor, ha az Isten érinti meg az embernek a fejét, a lelkét, és amikor a kézrátétel történik, amikor térdel, akkor arra gondoljon imádsággal, hogy Uram, a Te áldásod legyen rajtam. Te ad nekem a Te lelkedet. Éppen ezért van az, hogy viszonylag ahhoz képest, amennyit egy katolikus pap gyóntat, az én gyóntatásom szinte semmi. De életemben talán kétszer tettem a fejére valakinek a kezemet, mert annyira kérte. De őszinte volt a bűnbánata. Mert ugyancsak a gyóntatásoknál valamikor azt mondom, én nem merem mondani magának, hogy megbocsáttattak a bűnei, hiszen nem, én nem érzem, hogy van bűnbánata. Az, hogy elmondta, vagy az, hogy zokog a lelke amiatt, hogy sértette az Isten szentségét, hogy megbántotta a mennyei atyát, ezt, ebből én semmit nem érzek. És ha nem, akkor nem mondhatom, Jézus nevében megbocsáttattok a bűneid. Ha akar, visszajön, és töprenghet rajta otthon, hogy egyáltalán értette azt, amit én közvetítettem felé. Vagy csak morog a lelkében, hogy ez a süket pap nem tette meg, amit kértem. De hát minden jó adomány és tökéletes ajándék a világosság atyától száll alá. És ő, ha én tévednék, ő még feloldozhatja, mert elmondom neki, menjen haza, essen térdre, imádkozzon, és kérje a bűnei bocsánatát. De ha amit nekem felsorolt, az egy felsorolás, ezt meg ezt megtettem, vagy ha csak egyet mond, mert azért mégiscsak kínlódik, és szeretné, hogy ne kelljen kínlódni többet, mert a kínlódás is különben isteni ajándék. Oda viheti az embert a bűne miatt való kínlódás valóban, őszintén az Úrhoz. Mindezt, a csodát, Isten elvégzi bennünk a lélek által. A lélek által megérteti velünk a Bibliát, a lélek által megismerjük a Biblia Krisztusát. Ugye világosan kell látni, hogy a mi keresztény hitünk nem dogmarendszer, nem tan. Isten nem tan, Jézus nem tan, nem dogma, hanem élő, személyes valóság. Sőt, hát kicsit mindig elszégyelem magam, hogy én mondom, hogy ő igazi élő valóság. Hát ő az élő valóság, mi meg csak azután következünk és lettünk valamikké, de születésünk szerint már romlott természetűvé, tehát nem is élővé, hiszen halva születünk. Csak ő menthet meg bennünket azáltal, hogy ránk árasztja az ő szent lelkét, és mi ezt befogadjuk örömmel, és soha nem árasztja ki Isten a szent lelket úgy, hogy igen nélkül. Nem egy kóvágyó szellem a szent lélek, hanem élő személy. Ahogy lapozgattam a Bibliát, az 1 Korintus 2, 9-11-re lapoztam, ahol az van leírva, hogy az emberi lelket az ember lelke ismeri fel, de az Isten lelkének mélységeit csak az Isten lelke tudja felismerni, illetve velünk megismertetni. Egy pillanatra kételkedtem abban, hogy egyáltalán az emberek az emberi lélekkel megismerik az emberi lelket, mert még ebben sem vagyok egészen biztos, de hát benne van a Bibliában, ne kételkedjünk benne, hogy ez így van. És amikor a pszichológusokra gondolunk, akkor két dolgot kell látni. Az egyik az, hogy rendszereznek valami felfedezhetőt. Én inkább pedagógusnak mondanám őket, akik jól látják az emberek magatartását, és nem is csinálják rosszul. Még használni is lehet azokat a rendszereket, ahol egy gyerekkel kapcsolatban mondjuk megállapítják, hogy ő neki hogyan kellene segíteni, mert milyen problémák vannak benne. Hozzáteszem, ilyen tanítók nélkül is megtudhatjuk, hogy mi van benne. Tehát nem feltétlenül kell, de hát üsse part, ha már annyira tunkolják a világba ezeket a dolgokat, és nekünk a kezünkbe kerül, egyetértve azzal, amit Kati mondott, hogy igazából jól nézzük meg, hogy mit olvasunk, de a kezünkbe kerül, tehát mi nem tudjuk azt mondani, hogy rossz, amíg bele nem olvasunk. De elmenni abba az irányba, amikor megpróbálnak olyan dolgokkal foglalkozni, amit viszont csak az Isten lelke tárhat fel, az szinte gonoszság. Mert annyira megtéveszti az embereket. És a pszichiátriákon nyomják a sódert. Ez a tabletta jó lesz, meg fog gyógyulni. Nem gyógyul meg, nem baj, írok egy másik tablettát, az jó lesz. És az a döbbenetes, hogy az a személy, aki a negyedik fajta gyógyszert szedi, még mindig hiszi, hogy jó lesz. Tehát elfelejti, hogy már háromszor rászedték. És teljesen érthetetlen, hogy engedjük magunkat megbutítani, hogy az Isten, aki teremtette az embert, aki azt mondta, hogy az ember jó és szép, ne a tükörben nézzetek, mert ez a szépség nem a külalakot jelenti, hanem valami nagy csodát, amit elvesztettünk, de hogy ő ne tudná, hogy mi hibásodott meg bennünk, és ő ne tudna gyógyulást adni. Nem szeretném azt, hogy elinduljunk, és a jövő héttől kezdve akarjunk a pszichiátriai betegek mellé állni, és azt mondani, hogy én Jézus nevében mondom, gyógyulj meg. Nem igen kellene megtenni. De legalább tudni, hogy Jézus gyógyít. Az ő sebei által gyógyulunk meg. Engednünk kell, hogy Isten igéje mélyen ne csak érintse a lelkünket, hanem bent maradjon a szívünkben. Isten gazdagon szórja az ige magot. És ne dobáljunk rá konkoly és egyéb gazmagot. Engedjük, hogy növekedjen bennünk, és mi növekedjünk azáltal. Nagyon kedves ebben a történetben, hogy Fülöp prédikációjára sokan megkeresztelkednek. És a szent emberek, az apostolok ennek a hírét hallják. És biztosak akarnak lenni abban, hogy ami ott történik, az jó vagy nem. És Péter és János mennek Samáriába, Jeruzsálemből, hogy megvizsgálják, mi történt. Semmi szövegről nincs szó, mert nem azokkal beszélgetnek, akik hitre jutottak, nem tudom, figyeltük-e a történetet, ők Istennel beszélgetnek. Imádkozni kezdtek. És az imádság által, nyilván az új gyülekezettel való érintkezés által megértették, hogy valami hiányzik ezeknek az embereknek az életéből. Nem kaptak szent lelket, nem nyitottak ajtót a léleknek, nem mentek be azon az ajtón, ahol a szent lélek árad, nem tudom, melyik a legjobb kifejezés erre, de ezt a hiányukat apostoli tekintélyüknél fogva látták, hogy pótolni kell. Nem apostolsággal pótolták a hiányukat, hanem az apostoli tekintély folytán felismerték, hogy hiányaik vannak, hiányuk van, hiányzik a lélek, és kapták a szent lelket kézrátétel által. De újra mondanám, ne induljunk fel a kézrátétel alkalmazására, csak ha nagyon muszáj, és meg vagyunk róla győződve, hogy jó tanítást adtunk erről. Amikor az Isten tiszteletek végén az ároni áldást mondom, kevés kivételtől eltekintve mindig gondolok rá, hogy Uram, én nem tudok áldani. Nem vettem át a Atyafiú Szentlélek nevében áldást, mert az ároni áldás annyira gazdag, hogy, és az is szent háromsági áldás, hogy ezt mondom, de mindig azzal a vágyal, hogy akiket behoztál, Uram, azok a te áldásokban részesüljenek. Van olyan, vagy volt olyan irányzat az evangélikus egyházban, ahol a lelkész nem emelte fel a kezét, mert ő is tudta, amit én, hogy nem a mi kezünk által történik. De azt se gondolom, hogy nem szabad felemelni a kezünket áldásra, egy szimbólum, egy jelkép, de magasabbra kell nézni a gyülekezetnek, föl a legmagasabbra, és aki az áldást mondja, neki is arra, hogy Uram, akik itt vannak, rád van szükségük. Még van egy néhány gondolat, amit szeretnék elmondani. A ige hirdetéssel és a bizonyságtétellel kapcsolatban Isten országát és Jézus Krisztus nevéről szóló bizonyságtételt tartja Fülöp az ige hirdetés céljának. És mert tegnap már utaltam rá, ma pedig még jobban szeretném aláhúzni. Isten országa úgy terjed, hogy mi, akik beléptünk az Isten országába, Jézus Krisztuson keresztül, mi elmondjuk, ami velünk történik. Ami velünk történt. Mert nem volna szabad még mindig arra gondolni, hogy a hit magánügy. Tehát ezt súlykolták 40 éven át, hogy a templom falain belül, mert a hit az magánügy, mindenki rendezze le magába, és hát ha mindenképpen hisz, a akkori társadalom elismeri, hogy akik ezt a ostobaságot követik, hogy Isten meg Jézus, hát hadd halljanak meg ebben az ostobaságban. Nem is tudták, hogy mi nem meghalunk, mi élünk abban, amit ők ostobának tartanak. A Krisztusról szóló beszéd bolondság azoknak, akik elvesznek, de nekünk Isten ereje. Most nem tudom, hogy értitek-e azt a szörnyűséget, amit csináltok, illetve amit nem csináltok. Mondjuk valakinek van 4 gyereke. És a gyerekek sorra megbetegszenek, ugyanabban a betegségben. És azt mondja az orvos, hogy nézd, egy gyógyszer van, amit már kifejlesztettek, ha ezt a gyógyszert megszerzed a gyerekeidnek, azok meg fognak gyógyulni. És akkor elkezdünk közberohangálni a patikákba, és olvasunk még 100 millió kiadványt, orvosi kiadványt, hogy még azon kívül hogy lehetne meggyógyítani a gyerekeimet. És közben azok meghalnak. Isten azt mondja, hogy egy utat ad elénk. Egyetlen egy út az, ami által mi megmenekülhetünk az örök haláltól. Jézus. És akkor magánügy, majd a gyerekem eldönti, vagy elmondom neki. És ott van melletted a szomszédod, és te nem tudod, hogy hogy mondd el neki, törd el a kezedet. Majdnem egy órát kínlódsz, aztán nem mondsz semmit, csak 20 percet kéne imádkozni. Az időpont intervallumot felejtsétek el. De gondoljátok el, sokkal többet kínlódtok a tehetetlenségben, mint ahogy amennyit Isten elé borulva kérnétek, hogy Uram, csinálj valamit, hogy én el tudjalak mondani téged neki. És közben hagyjuk, hogy elkárhozzanak. Számomra a legdöbbenetesebb 20. századi történet a kínai misszió, ahol a 0,05%-ból ma 10% keresztény van. Tessék kiszámolni, hogy hányszoros ez. 3 jegyű szorzója van. Hát mit gondoltok, hogy terjedt Kínába a kereszténység, miközben présbe voltak és nem szabad volt terjeszteni? Hát, hogy az egyik ember elmondta a másiknak. Amikor, bár azt mondja, bár akár szívből, csak az evangélium hirdettessék, Isten még gonosz szolgákon keresztül is eljuttathatja valakinek a szívéből az evangéliumot, de hát mégse erre építsünk, hogy bárhogy, én mondom neki, mert magam se vagyok jó helyen, ha nem úgy mondom, hogy én már részese vagyok. De most fölteszem a kérdést. A 70-ből körülbelül 7-en jelentkeztek tegnap, hogy ők szoktak Jézusról beszélni, és örömmel beszélnek róla. Felszabadult lélekkel. Nem vagyok görzsben, hogy most, ja Istenem, elfogadja, nem fogadja el. Az az ő dolga. Az enyém az, hogy mondja. Hogy ne görcsöljek. Hogy szeressek. Ez az én dolgom. Egy történetet szeretnék elmondani, abszolút friss, egy hónapon belüli. Minden pénteken az ápolóházban, az Emmausban úrvacsorát osztunk. Azoknak, akik nem tudnak vasárnap templomba jönni. Hát, néha jönnek 80, néha 20-an, akiket odatolnak, tolókocsinnek, kitámogatnak a nővérek. És előfordul, hogy paptalan marad a ház, tehát nincs lelkész, aki kiszolgáltassa az úrvacsorát. Nyilván lehetne másnak is, de azért az se baj, hogyha valaki fel van készülve arra, hogy mit csinál, vagyis tudja, hogy semmit nem, hanem az Úr tesz mindent. Legalább ennyire felkészültnek kell lenni. És elmaradt a pénteki úrvacsoraosztás, mert semmelyikük sem volt otthon. Vasárnap én voltam a prédikáló pap, én tartottam az Isten tiszteletet az Emmaus templomban, és le volt téve az asztalkára egy cetli. Hamarosan meg fogok halni, Isten tisztelet után hozzon nekem úrvacsorát. És alá volt írva Tamás néni. Hát természetesen vége az Isten tiszteletnek, és akkor szépen átvonulok, hiszen egy fedél alatt van az egész. És benn vannak hárman a szobában, meg egy 20 év körüli leány ül Tamás néni ágya mellett. Tamás néni felül jogos volt, nem volt biztos benne, hogy ismerem, hát nem jó a memóriám, és az orosz is romlik, ahogy öregszem. Én kértem, hogy tessék venni. Én szeretnék menni úrvacsorát. Megszólal egy szobatárs, én is. A háromban, akkor meg kettő van. Megszólal a 20 év körül leány, hogy én is. Mondom, jó. De Tamás néni bölcs keresztény asszony. A kisunokám meg van keresztelve, de még nem konfirmálkodott. Hát, amit Isten tisztelet után, ebéd előtt belefért az időbe, én elmondtam a Bibliát. Elmondtam a 10 csapást, a 10. csapást különösen is, elmondtam a bárányáldozatot, és elmondtam, hogy a zsidók minden évben, messze túl azon, hogy kiszabadultak Egyiptomban, az igazi zsidók arra emlékeztek, hogy Isten megbocsátja a bűnöket. Évről évre a bűnből való szabadulásra emlékeztek. És hát itt erről van szó. És igazából neki kell eldönteni, hogy amikor végére jutottam, hogy Krisztus meghalt a kereszten, értünk, hogy mi minden történt, hogy ez egy akkora felfoghatatlan csoda is, mégis meg tudjuk érteni, hogyha nyitott szívvel vagyunk előtte. És miközben beszéltem, imádkoztam, és gondoltam, majd csak kiderül, hogy mi lesz a vége. És az általam legjobban ismert igék is, amiket úgy ismertem meg, hogy azok segíthetnek valakinek, hogy megértse, hogy mi az ő dolga. Ezt a János 3:20-at mondom, az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki ajtót nyit, bemegyek hozzá. Jelenések 3. És akkor köszönöm a figyelmet. Igen, de az is János. Köszönöm a segítséget. Igen. És akkor mondom, hogy tulajdonképpen ez úgy történik, mert most Jézus itt van, az biztos. Róla beszélünk. Hogy el kell mondani, Uram, én megnyitom előtted a szívem ajtaját, és kérlek, jöjj be hozzám, és ne menj. Maradj nálam. Ne menj el tőlem. És a leány számomra meghökkentő, szép magyar, de mégis szép magyarsággal, nagyon szép fogalmazással elmondott egy olyan imát, hogy nem csak az ő könnyei folytak, hanem az enyémek is. És akkor néztem az agendámat, találtam benne egy igét, kézrátétellel. Neki nem mondtam el, hogy nem én csinálom, mert ott már Isten nagyon munkálkodott. Megkonfirmált lett. És járt az úrvacsorával. Elmondhatnám, hogy milyen egy nagyszerű pap vagyok, hogy milyen csoda történt, de nem jutott eszembe, de hogy soha ne jusson eszembe. Isten gondoskodott róla, mert megszólal ez az aranyos, helyes lány, elmondta, hogy ő joghallgató, hát nekik tényleg jól kell tudni a magyar nyelvet. A szegedi templomban már vett úrvacsorát. Hát ott volt az Isten tiszteleten, a szegedi pap nem ismerő, hogy kik vannak ott a gyülekezetben. Tehát, vagyis, hogy nem én kezdtem el vele foglalkozni, hanem Isten már régen elkezdte benne a munkát. Mert Isten tényleg akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Miért féltek attól, hogy valakinek Jézusról beszéljetek? Nem ti lesztek az elsők, akik szóltok róla. Magyarországon nagyon nehéz úgy leélni egy életet, hogy rádión, újságon, televízión keresztül, temetések alkalmával, esküvők alkalmával valaki azt mondhassa, hogy én egy szót nem hallottam eddig Jézusról. Legyetek felkészültek lélekben, menjetek be az ajtón, bejár és kijár és legelőtt talál, ő táplál titeket, És amit nektek adott, csak azt kell tovább mondani. Olyanról beszélni, amit még magatok se értetek, nem kell. De miért kell azon töprengeni, ha én majd mindent megértek a Bibliából, majd akkor kezdek Jézusról beszélni. Be kell vallanom, én 50 éve követem Jézust, 50 éve olvasok Bibliát, és még nem mindent értek. Remélem, hogy ami még hátra van, lesz Istennek egy-egy új megvilágosító mondata, amit addig nem értettem, akkor majd megértem. Ha az lenne az örök élet feltétele, hogy az egész Bibliát A-tól Z-ig tudjuk, akkor nagyon kevesen mennének az Isten országába. De nem ez a feltétele. Higgyetek Krisztusban. Engedjétek, hogy Isten lelke kiáradjon. Nem mindennel tudok valamit kezdeni. Van egy kedves közösség, a késői esősök. Sok aranyos, kedves hívő ember van közöttük, hogy mikor csak harmatokban jön a Szentlélek, mikor van nagy zápor, meg nem tudom micsoda. Nem gondolom, hogy nekünk ezeket a titkokat kellene különösebben megfejteni, hanem az Isten kijelentett szavát kell engedni, hogy a szívünk mélyéig hasson. És ő elvégzi bennünk. És amikor továbbadjuk, bízzuk rá. Benne ő elvégezheti, ha úgy hallgat rá, hogy megnyitja a szíve ajtaját előtte. Imádkozzunk. Uram, köszönöm, hogy ismerhetlek. Mindazt, amit már megérthettem üzenetedből, és amit átélhettem személyes jelenlétedben, és Uram, ennél is többet tettél. Olyan közösségbe vontál magaddal, hogy körülvesz szent személyed, és az életemben is bent vagy. Köszönöm, hogy irgalmas vagy. Hogy újra és újra jöhetek hozzád azokkal a dolgokkal, amiket elrontottam. És köszönöm, Uram, hogy újra és újra rám nehezíted bűneim terhét. Azért, hogy ezt a terhet te vedd el rólam. Más nem is tudja. Uram, áldalak téged az evangéliumért. Áldalak azért, mert még tartama. Kérlek, légy velünk ennek a napnak előttünk lévő óráiban. Tedd fontossá előttünk személyedet, és építsd a veled való személyes kapcsolatunkat. És ruházz fel minket is erővel, bátorsággal, és túláradó szeretettel emberek iránt, hogy örömmel mondjuk el mindazt, amit mi már rólad tudunk. Uram, vedd el félelmeinket, kétségeinket. Ne engedd, hogy elbizakodottá váljunk. Add, hogy tudjuk meg a helyünket, ahova helyeztél bennünket, hogy nálad vagyunk jó helyen, és csak általad történnek csodák ebben a világban. Tégy csodákat még, Uram, ebben az országban, és minket is használj fel eszközként. Amen. Amulok, hogy ő az ártatlan, mi ez értem. Amulok, hogy ő az ártatlan, szenved értem. Minden bűnemet magára vette, minden vétkemet elfedezte, büntetésemet elszenvedte, ott fenn a kereszten. Isten báránya, minden bűnömet magára vette, minden vétkemet elfedezte, büntetésemet elszenvedte, ott fenn a kereszten. Isten báránya, irgalmas
Szenved értem,